Based on Shadow's doctor. Now, for us, there is a good key of the physical acceptance of the calendar. Ki az, aki nem tartja magát sikeresnek? Igen, látok egy-két kezet. Úgy látom, van csomó semleges, aki még nem tud elni. Mondtad, hogy ez világi megfogalmazás. Mit jelent nekünk a siker, azt megkérdeztetem? A te meglátásod szerint? Igen. Ah. Muchas gracias a todos. Dios nos respondió, quiero estar con un caer, es que no, la verdad, porque voy a buscar. Como yo nunca vas con otros, así que los kibru, los que están en el retor, me distan en el mundo. Tanto que yo, yo, por si que los retornan, por si que los retornan. Ah, bueno, claro, tanto que yo, esta categoría de mis hermanas, tanto que sí que.
Sikeres, van-e kézpénzre váltható recept, amit tettük. Vagy a siker az bizonyos
embereknek a kiváltságon, mások örökre kimaradnak belőle, tehát vannak a szerencsések és a szerencsétlenek. Rajtunk kívül a dolgok vezetnek a sikerhez, vagy mi vagyunk a sikerokhoz. Az előadásomat egy könyv inspirálta különösen. Ennek a Stephen Covey úrnak a műve, amit a sikerről írt. El kell mondjam, hogy a címe alapján soha életem a kezembe nem vettem volna, legalábbis most már nem, 20 évvel ezelőtt még nagyon érdekelt ez a téma, tehát hogy hogyan lehet egyáltalán sikeresnek lenni. A címe szerintem ilyen, nekem egy kicsit ilyen rosszat sejtető, hogy 15 megoldás a boldog élethez, 30 javaslat a sikeres üzleti élethez, tehát ezekből tele van a hallás, azt hiszem. Ez a könyv azonban más, és remélem, hogy ezt sikerül ezt a különbséget áthozni majd a mai napon. A Covey-ról annyit lehet tudni, egyébként, hogy 2 éve halt meg, amerikai figura, és az egyik legismertebb, legsikeresebb amerikai úgynevezett coach, ami azt jelenti, hogy vezetési tanácsadó, tehát kifejezetten nagy cégeknek a felső vezetését tanácsolta sok tekintetben. Az 500 legnagyobb amerikai cégből egynek a 75%-ánál dolgozott a cége, amit úgy hívnak, hogy Franklin Covey, nem tudom, mi mondjam, részvénytársaság. Magyarországon is vannak ők egyébként tanácsadók. Ezt a könyvét ezt 90-ben írta, ha jól tudom, és alapvetően miben különbözik, mint az összes többi ilyen sikerkönyvés, a sikerirodalom. Hát, olvashatok két idézetet, most a szerzőket nem írtam ki, ez a tisztesség a legjobb befektetés, mert kicsit ennek konkurenciáját én szoktam használni, de a 30 éve körülbelül, vagy úgy, de nem tudom, hogy kitolva, igazából én is hallottam nyilván. A lényeget jobban ábrázolja viszont ezzel, csak akkor lehetsz kiváló bármilyen az a világon, ha az életedet is helyesen éled. Mert itt van a lényegén. Covey azt mondja, hogy egyrészt, hogy a siker elérhető mindenki számára. Ez lehet, hogy meglepő, de majd látni fogjuk, hogy ezt hogy néz ki. Eddig még nem mond szerintem semmi különöset. Azt is mondja, hogy a sikerhez a jellemen keresztül vezet az út. Tehát, hogy a jellemnek köze van a sikerhez. Még keresztenként ehhez azt mondjuk, hogy oké. Mert azért már amikor pénzről van szó, meg üzletről, meg cégekről, meg üzleti sikerről, azért már sokan elhúzzák a szájukat, hogy hát nem biztos. De azonban azt is mondja, hogy van egy út, ami a sikerhez vezet. Van egy konkrét út. Úgyhogy ennyiben mindenképpen különbözik a korának a sikerértelmától az ő könyvvel, mert az ő munkássága. Tudjuk, ő azt mondja, hogy átnézte 2000 év amerikai sikerirodalmát, és azt állapította meg, ami a sikerrel kapcsolatos és a sikerhez fűződik, azt állapította meg, hogy az első 150 évben a sikerirodalom arról szólt, hogy hogyan legyél erényesebb, hogyan gyakorolod a erényeket, hogyan fejlődjél, hogyan növekedjél benne ahhoz, hogy aztán eredményes legyél vezetőként a politikában, a családodban, kifejezetten. Azt mondja, hogy az utolsó 50 év, az viszont arról szól, hogy hogyan viselkedj, hogyan tanulj meg technikákat, hogyan sajátíts el gyors talpaló módszereket, ahhoz, hogy befolyásoljunk másokat. Tehát amit a nagyon-nagyon lényeges különbség az az, hogy az egyik azt mondja, hogy van egy jellem, erre épül fel a személyiség, ebből árad a viselkedés, tehát ebből így lesz, ez az alapja a következményeknek, tehát az ott esetben sikerül. A viselkedés etikával foglalkozó szerzők, remélem nem sértem meg őket, de ide tartozik ez a Carnegie nevű úr is szerintem, aki sokat láthattatok címlapokon. Brian Tracy, aki ez nekem is volt szerencsére, annak idején a karrierem kezdetén, és nagyon sokan mások. Erre ráépült egy hihetetlen biznisz Magyarországon is, és szóval gyakorlatilag azt hiszem, hogy tovább léphetünk ebben az irányban, még egy kicsit megvilágítani, hogy miről van szó. Tehát a jelen etika azt mondja, hogy amit ő képviselte, hogy léteznek alapelvek, amelyek ugyanolyan kétségbe vonhatatlanak, mint a fizikai törvények. Tehát ő tulajdonképpen azokról az alapelvekről beszél itt, amik minden társadalomnak az alapelvei. Tehát tudni kell, hogy Kobi nem egy keresztény ember, és nem is szeretném őt ebben a színben feltüntetni, de talán megszokhattátok, hogy a filmklubban sem keresztény filmeket nézünk kizárólagosan, hanem mindenféle filmet, mindenféle szerintünk üzenettel rendelkező filmet, és megpróbáljuk keresztényként érteni, hogy mi hiszünk abban, hogy Isten általános kijelentése alapján nem keresztény embereknek is adott olyan bölcsességet, olyan tudást, amit érdemes megtanulni, és érdemes odafigyelni. Tehát visszatérve az alapelvekhez, az alapelvek olyan természeti törvények tulajdonképpen, amik a lelki világra vagy a szellemi világra vonatkoznak, ugyanolyan érvényességűek, mint a gravitáció. De ő nem csak az erkölcsi törvényeket veszi, többször említi többek között a tíz parancsolatot, az alapvetően a tíz parancsolatot, hanem olyan általános emberi eszméket is, mint amilyen a méltányosság, a szabadság, a méltóság, a növekedésnek az eszméje. Tehát ebből van. És azt mondja, hogy a siker alapja a jelen csiszolás. Mit mond a viselkedés etika? Az, hogy tanuljunk technikákat, és kezd el alkalmazni azokat. Jellemző jó tanácsait. Kezd a beszélgetést egy kérdéssel. Kerüld el azt a kifejezést, hogy passzív jövedelem. Mit láthatjuk a kérdben? Ez a legkedvesebb kifejezésem nekem. A passzív jövedelem az tulajdonképpen az, hogy hogyan húzzunk le másokat, miközben azt egy rendes üzletmű kártyát. Beszélj győztesként, mosolyod. Hallgass odaadóan, amikor egy kapcsolatban vagy. Jegyezd meg a partnered nevét, vagy dicsérd meg az irodáját, és így építs fel a kapcsolatot. Akadályozd meg, hogy nemeket mondjam, hogy végül aztán igent mondjam. Tehát tulajdonképpen olyan befolyásolási technikát, amit igazából a manipulációban alkalmazom. És ebből ez a csúcs. Tehát, hogy ha megnézitek ezt a képletet, tehát az érzelmi intelligencia plusz online MLM, ez a multilevel marketing, plusz még hozzáteszünk egy kis számítástechnikát, az jövedelme, passzív jövedelmet eredményező rengeteg lehetőt és végtelen időt. Szóval ebből ez a csúcs, és ezt az interneten megadtam. Nézzétek meg ezt az ábrát. Mit ábrázol? És egy szép. Mindig hangosan mondjátok, jó? Egy szép nő. Egy öreg néni. Ugye mind a kettőben megvan. Látjátok? Neki látja? Azt szeretném csak ezzel megvilágítani, hogy Kobi azt mondja, hogy a világot, ahogy látjuk, az tulajdonképpen egy lencseként kell elképzelni, ő azt a kifejezést használja, hogy paradigma. Többféleképpen lehet látni a világot, és ahogy a világot látjuk, abból származnak aztán a cselekedeteink. Tehát ami a látásunk, tehát gyakorlatilag a paradigma az nem azonos a valóságban. Ahogy a valóságot látjuk, amilyen szűrőkön vagy amilyen lencsen keresztül, az lesz számunkra a valóság, és ez meg fogja határozni a cselekedeteinket. Tehát azt mondja ezzel, hogy teljesen felesleges a cselekedeteket nyesegetni és a cselekedeteket fényezni, technikákat megtanulni, befolyásolási technikákat azért, hogy sikeresek legyünk, mert úgysem érdemes, nem érünk el vele semmit. Azt mondja, hogy a kommunikációnak a 15%-a a szavak, és a 85%-a az a nonverbális kommunikáció, tehát a nem szavakkal történő. Magyarul testbeszéd, egyéb zörejék és hangok. Tehát azt mondja, hogy ami vagy, az előbb-utóbb úgy is eltűnt a kommunikációnál, mint a kapcsolaton. Hiába próbálod titkolni, hiába próbálod meg mindenféle technikát elfedni. Ráadásul, amikor észrevetik az emberek, hogy manipulálod őket, akkor bezárnak, és teljesen biztos, hogy nem lesz az a kapcsolatban semmi barátság, semmi társkapcsolat, semmi üzleti kapcsolat. Ami az a visszatérve még egy kicsit a paradigmaváltásra, azt mondja, hogy gyakorlatilag akkor tudjuk lecserélni a mentségünket, akkor tudjuk változtatni a váltásmódunkon, amikor az igazi alapelvekkel találkozunk. Amikor az igazi alapelvek kerülnek annak a helyére, ami eddig a gondolkodásunknak a középpontjához az alapelvek szolgált, akkor az egy paradigmaváltás. Hogy értsétek, hogy mire gondolok pontosan, amikor mi hirtelen, vagy folyamatosan, vagy nem tudom, hosszú idő alatt megtérünk és Krisztusban hívő keresztények leszünk, az egy totális paradigmaváltás. Hirtelen elkezdjük egészen másképp látni a világot. Egészen más látunk igazságnak, hazugságnak, komoly és nem komoly dolgoknak, követendőnek és nem követendőnek. Ez a paradigmaváltás. De természetesen le lehetett mondani, hétköznapok szintjére is, hogy mit jelent az, hogy megváltozik a gondolkodás, megváltozik a látásmódunk. Hát, sajnálom, hogy láttátok az írást, ami a képeken van? Nem tudjátok elolvasni, igen. Hát, akkor megpróbálom megvilágítani kicsit. Tehát, Kovi azt mondja, hogy a siker a titka tulajdonképpen, amit nem 7 vagy 8 jó ötletről van szó, hanem azt mondja, hogy a sikeres út tulajdonképpen az a jellem fejlődés útján vezet. Ha a jellemed változik, ha fejlődik, akkor sikeres leszel az személyes életedben és a kapcsolataidban is. Tehát két részre osztja ezt a bábrát, hogyha látjátok az alsó részre a személyes győzelmetnek a tere, a felső részre a közös győzelmetnek, a kapcsolati győzelmet. Lehet úgy is mondani, hogy és igen, hogy érdemes tisztázni azt, hogy mit ért a siker alatt. Siker alatt nem a pénzt érti, nem a csúcs népszerűséget érti, még csak nem is, nem tudom én elvont fogalmakat, mint a boldogság, mert az is beletartozik. Ő azt érti a siker alatt, hogy van egy elhívásod, van egy életed, annak vannak különböző területei, és hogy ebben, ezeken a területeken a lehető leghatékonyabban élt és munkálkodsz. Tehát előre és előre és előre jutsz. A kapcsolatok terén ugye nem nagyon értelmezhető így, hogy hatékony kapcsolatok. Inkább úgy mondanám, hogy eredményes kapcsolatok. Tehát az, amikor egyszerűen eredményes és kölcsönösen jó és előnyös kapcsolatokat tudsz lépni, szeretetteljes kapcsolatokat tudsz lépni. Azt mondja, hogy az életünkben az még egy elviselhető fájdalom, hogyha a személyes életünkben nem jutunk előre. Az viszont, tehát most itt mire gondolok, mondjuk a karrierünkre. De az nagyon nagyon elviselhető, amikor a kapcsolatainkban nem tudunk előrejönni, és nem tudunk eredményes kapcsolatokat kialakítani. Legyen ez házasság, legyen ez munkakapcsolat, baráti kapcsolat. Tehát akinek ezt nélkülöznie kell, az a legnagyobb fájdalom. És azt állítja, hogy az út ahhoz, hogy eredményes kapcsolataink legyenek, két dolgon múlik. Lehet, hogy három, de majd felhívja közben. Az, hogy a helyes alapelveket állítsuk az életünk középpontjába, és tegyünk magunkévá olyan szokásokat, amik a jelenlegünk fejlesztése útján elvezetnek bennünket egy függőségi állapotból a függetlenségbe. Mit jelent a függőség? Azt jelenti, hogy az én önértékelésem, az én identitásom, az, hogy én mennyire vagyok fontos, jelentős és teljes, mennyire élek jelentős és teljes életet, az attól függ, hogy mások mit gondolnak rólam. Egy. Mások mondják meg azt, hogy mi a jó és mi a nem jó. A mások a pillanatnyi hangulatai határozzák meg azt, hogy én hogy érzem magam. Mások mondják meg azt, hogy másoktól függ az, hogy én értékes vagyok-e vagy sem. Ha kirúgtak a munkahelyemről, akkor nem vagyok értékes. Ha megdicsérnek, akkor értékes vagyok. Értitek? Tehát, hogy az egyéniségem, az identitásom az hol áll. Talán még jobban megvilágítja az, hogy a függőséget, még a függőség az azért adunk be két nagyon érdekes dolgot. Van úgy, hogy például a neveltetésünk kapcsán, ahol nem kaptunk mondjuk feltétlenül szerepetet, állandóan elvárásokat szembesítettek bennünket, állandóan lehéztek, vagy gyere ide gyerek, tedd oda gyerek, folyamatosan elvárásokat szembesítettek bennünket, amit mi lehet, hogy menekülni akarunk, és azért, mert mondjuk folyamatosan versenyeztettek bennünket a testvérünkkel, öntudatlanul is. Tehát, hogy mindig a tesó volt a király, én meg voltam a balfék. Ez azt eredményezi, hogy ki akarunk szakadni ebből az állapotból, egyfajta függőségből el akarunk távolodni, viszont lehet, hogy belépünk egy másik függőségbe, mert tulajdonképpen elkezdünk azért bizonyítani, és az egész életünk arról fog szólni, hogy bebizonyítsuk azt, hogy mi vagyunk valakik. Tehát lehet, hogy oltányi sikeres menedzserek vagyunk, a harmadik vállásunkon vagyunk túl, tehát akar feleség is, nézhetjük így is a dolgot, hogy sikeres házasodunk, de tulajdonképpen egy függő helyzetben vagyunk. Vagy elválunk a férjünktől, a feleségünktől, és egész életünkön keresztül az ellenségünkkel nézünk rá. Az egész sorsunk attól függ, hogy engem a feleségem elhagyott, megcsalt, durvány, mocskos módon, stb. És gyakorlatilag táplálunk egy ellenségképet, amitől ugyanúgy függünk. Tehát magyarul nem független az életünk. Egyetemben a függetlenség az azt mondja, hogy az én önértékelésem az nem abban van, hogy mások mit gondolnak róla. Nem abban van, hogy bizonyos emberi elvárásoknak megfelelek-e, hogy sikeres vagyok-e, vagy nem vagyok sikeres valakik szerint. Hanem azt mondja, hogy a független ember az azt mondja, hogy világos, szilárd elvek szerint élek, tudom, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Az önbecsülésem az abban van, hogy ura vagyok az életemnek, legalábbis abban az értelemben, hogy ami tőlem telik, azt megtettem. Tudok terveket felállítani, célokat meghatározni, és utána azokat eredményesen, tudatosan végre tudom hajtani. Tehát a prioritásaimban tudom alárendelni az időmet, minden mást az életemben. Egyelőre ennek erről. Tehát ez a függetlenség. Igen, még egyelőre, az egymás után sem. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy újabb függőségi állapot, csak egy kicsit más. Hát igen, más, de lényegesen más. Tehát ez egy önálló és független döntés eredménye. Tehát én választom azt, hogy kapcsolatra lépek másokkal. Választom a társamat, választok, amikor a barátaimra gondolok, választok munkatársakat, választok munkahelyet. Egyszerűen döntök a kedvemben. Tehát egy önálló döntés eredménye az, hogy én kapcsolatra és eredményes kapcsolatokra akarok lépni másokra. Egy olyan döntés eredménye is tulajdonképpen, hogy tudomásul veszem azt, hogy én egy kölcsönösen eredményes kapcsolatra akarok lépni. Hogy azért teszem, hogy mindennek jó legyen. Na most ez nem lehet megtenni addig, amíg nem jutunk el a függetlenség állapotáig. Másképp fogalmazva, nem lehet megtenni addig, amíg a jellemünk nem szilárd, és nem abból indulunk ki, hogy azt mondjuk, amit gondolunk, از تجرب همین موندون ایسو دا بیس تا داشون از بیس موندون همین تجرب تا تجرب کی گیره تکت ایش نکتر تو موندون کنمی تشو دستا با روشا و با روشا رو روی سیمتن بخته داره اشکال آز نگه هست بده با نگنشون تا چگه ها رو برکتیم hogy legyen önuralmam, legyenek céljaim, világos elképzelésem arról, hogy mi a fontos mindennek, és ahhoz ragaszkodni tudjak, a megvalósításhoz kell gyakorlatilag az életembe bevigyem a elveimet, ezt illetve fordítunk. Ezek a dolgok, amiket most így elmondtam, hogy még vissza fogok rátérni, ezek azok, amik a bizalomnak az alapja. És ami nincs bizalom, addig nincsenek eredményes kapcsolatok sem. Tehát a személyes győzelmek területére programozunk el. Mielőtt azonban az aranyszabályokra rátérnénk, hadd világítsam meg, hogy milyen. Az aranyszabály az a tulajdonképpen szokásokat jelent. Tehát fogja azt mondani, hogy van 7 aranyszabály. Mit jelent ez más néven? Vegyél fel 7 szokást. Tudjék, azt mondja, hogy van egy nagyon kedves idézet számomra, ami úgy szól, hogy vessel egy gondolatot, tettet alatt. Vessel egy tettet, szokást alatt, vessel egy szokást, jellemet alatt, vessel egy jellemet, és sorsot alatt. Tehát azt mondja, hogy kicsibe kell elkezdeni. Amikor a jellemünkön akarunk dolgozni, és itt ugye ebben az első alszó kártájával megfogítani, ez a három alapszabály, amikor a jellemünkön kezdünk el dolgozni, akkor a szokásainkból kell változtatni. Fontos dolog még szerintem, hogy a szokás az a tudom, vágyom rá, akarom, teszem, négyes összetűkés jelenti. Tehát egyébként tudom, vágyom rá, ezt akarom, egyébként ezt teszem. Mit jelent ez? Hogy amiről tudom, hogy boldoggá tesz, azt fogom akarni. És csak azt fogom mindig is akarni, amiről azt gondolom, hogy boldoggá tesz. Ez a lényege a keresztény paradigmaváltásnak is. Hogy amikor én azt gondolom, amikor Isten meggyőz engem arról, hogy Istennél van az igazság és a boldogság, akkor tudok változni. És akkor tudom kezdeni változtatni a szokásomat. Tehát akkor fogom tudni a szokásomat változtatni, ha valami másról kell benne hinni, hogy az boldoggá tehet és sikeressé tesz. Tehát itt van a szokásoknak a lényege tulajdonképpen, hogy itt most megtanuljunk valami olyasmit, amitől aztán majd megváltoznak a szokásaink, és amitől remélhetőleg sikeresebbek leszünk a saját életünkben. Az első ilyen aranyszabály az azt mondja, hogy légy proaktív. Mit jelent ez? Hát ezt jelenti. El tudjátok olvasni az írás, nem tekedtek be a véletelő. Nagyon leegyszerűsítve is ezt a foglalatot. Proaktívnak lenni azt jelenti, hogy nem adunk hatalmat a múltunknak, a körülményeinknek, hogy mások elvárásainak, az aktuális időjárásnak, arra, hogy az életünket irányítsák. Figyeljetek meg! Hány emberrel beszélünk, magunk is ilyenek vagyunk. Rossz az idő, nem, rossz a kedvem. Ezért goromba vagyok, tahol vagyok. Szóval nem, magamról én beszélek. Azt mondja, ez egyébként jár. A proaktivitás először is azt jelenti, hogy az értékeink alapján döntünk, és nem az érzelmeink alapján. Azt mondja, hogy mi vagyunk a kedvenézők. És nem csak, hogy kedvenézők vagyunk, hanem felelősek vagyunk. Tehát az, hogy a dolgaink hogy mennek, azért mi igenis felelősek vagyunk. valamit lehet, hogy érint ez ilyeneket közül, akár de van már jó. Ha 10 éve munkanélküliek vagyunk, akkor az lehet, hogy nem a sors hibája. Azt nem biztos, hogy mindig a sors hibája, hogy társ nélkül vagyunk. Tehát azt kérdeztem, nehogy kérdezzetek, nem bántani akarok senkit, de Takolyai Jenőkével, aki tudja, ki, sokan tudjátok, hogy ki ő, beszélgettük erről az előadásról is, ugye ő keresztény pszichológus, azt mondta, hogy mondja meg nektek, hogy fiú, egyetek kontenálkozik. És hogy lányok, hogy hallgassátok meg empatikusan a fiúkat. Ezt üzeni nektek Takolyai Jenőket. Úgyhogy, tehát legyetek kezdeményezők, és vállaljatok felelősséget az életetekért. Vállaljatok felelősséget azért, hogy innentől kezdve nem a körülmények, nem a sors az, aki dönt az életetek felől. Tehát higgyétek el azt, hogy bizonyos értelemben nem, mert most törődjük, a kezetekben van az életetek. A proaktív magatartással szemben van egy reaktív magatartás is, amikor egyszerűen engedem, hatalmat adok és engedem, hogy a múltból a jövő fájdalmak engem befolyásolja. Hatalmat adok a körülményeknek és mások elvárásainak. Az idézet Eleanor Rooseveltől úgy szól, hogy csak az bánthat meg, akinek engedett. Ez arra az elvre épül, hogy a hatás és ahogy te reagálsz, a között van egy döntési szabadságot. Van egy döntési szabadságot. Mondok még egy példát erre, hogy egy kicsit értettek ebben ezt. Nagyon sokan mondjuk, hogy rossz a házasságon, mert nem érdem azt, hogy szeretem a másikat. A proaktív válasz erre az, hogy akkor kezd el tettekkel szeretni. Akkor kezd el tettekkel szeretni. Ne hagyd, hogy az érzéseid határozzák meg azt, hogy te mi vagy, és hogy a kapcsolatotok hova fejlődik. Mutatok néhány jellemző kifejezést arra, hogy mit jelent reaktívnak és proaktívnak lenni, illetve hogy jelenik ez meg a szóhasználatban. Hát én már csak ilyen vagyok. Így sikerülnek a dolgaim. A proaktív válasz az, hogy másként is hozzáálltok a kérdéshez. Sajnálom, de nem tehetem. Amikor van, aki azt mondja, hogy ilyen csinálj velük. Sajnálom, nem tehetem. Az igazi válasz az, hogy nem akarom tenni. Mert egyébként erről van szó. Vagy muszáj megtennem. Nem, ezt akarom tenni. Bárcsak megtehetném, bárcsak ilyen lennék, vagy olyan lennék. A proaktív válasz az, hogy meg fogom tenni. Beszélik elég még egy dologról. A befolyásolási, az ügynöldet befolyásolási és érdeklődési körünkben. Ezek tudom, hogy ilyen vad fogalmat, de próbáljátok már úgy elképzelni, mint ezt a kávés csészét és a dalátétet. Azt mondja a szerző, hogy azokkal a dolgok, tehát hogy körülvesz bennünket egy csomó dolog az életünkben. Van a múltunk, vannak a kapcsolataink, vannak a múltbeli fájdalmaink, hogy bent velünk az apánk, elhagyott az egyik szülőnk, vagy nem hagyott el. Egy csomó dolog van körülöttünk, a politika, az ország helyzete, a válság. És van egy csomó olyan dolog, ami nagyon személyesen is érint bennünket. Ő azt mondja, hogy koncentrálj a befolyásolási körödre, ami a szűkebb kör. Magyarul azzal törődj, ami a dolgod. Azzal törődj, ami téged valóban érint. Mit jelent ez? Ne panaszkodj másokra. Hagyd abba a panaszkodást. Hagyd abba a siránkozást és a sajnálkozást. Hanem kezdj el azon munkálkodni és azon dolgozni, ami a te dolgod. Ami a te befolyásolási körökbe tartozik. Ami a proaktivitásból jön, mint jelen erősítő dolog, az az, hogy célokat tűzhetünk ki, vállalásokat tehetünk, ígéreteket tehetünk magunknak és másoknak, és az ragaszkodhatunk, azt betarthatjuk. És itt most ne érjen meg senki, ugye lesz majd erről biztos talán vita, vagy most sokakban megfordul az, hogy biztosan azt mondtam, hogy kegyelemből van üdvösségünk, és és ő gondoskodik róla, most hogyan az idővel belül a kezünkbe az életünket és az életünk irányítását. Ki fogunk erre térni, de talán sokat meg is ijesztett, hogy most akkor te vagy a felelős. Akkor te vagy most én vagyok a felelős Úristen. Aztán mondja, hogy úgy kellett a dolgot felfogni. Lépésről lépésre, ami területet elfoglalsz magadnak, az a tiéd lesz. Nem azonnal kell szuperhőssé válni, hanem lépésről lépésre előre haladni, tágítani azt a bizonyos befolyásolási kört. Tehát hatni a világra, és nem arra hagyatkozni, hogy hasonlóan. A következő... Igen, ezt mondtam. A következő szokás, vagy aranyszabály, úgy szól, hogy már a kedvedkor lásd a célt. Mit jelent ez? Hát ezt. A könyv hoz egy rendkívül szerintem szellemes próbát. Azt mondja, hogy húny be a szemed egy kicsit, és képzeld el, hogy egy temetésre mész. Csak hogy a temetésen téged temetnek. A temetésen négy ember fog búcsúbeszédet mondani, egy barátod, egy rokonod, egy munkatársad és egy gyülekezeti testvéred. Mit fognak róla mondani? Hogy fognak téged méltatni? Azaz, mit szeretnél hallani magadról, amikor a temetésedet búcsúztató beszédet mondják? Mert hogyha ezt jó végig gondolod, akkor nagyjából meg fogja mutatni azt, hogy mik a te prioritásaid. Mi akarsz te lenni? Mivé akarsz igazából lenni? Mit szeretnél? És ezt nagyon komolyan kell lenni. Azért nagyon fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy mielőtt nekiállt munkálkodni, és mielőtt elkezdett iszonyatosan törődni, lásd, hogy hova akarsz jutni, mert különben úgy jelent, mint az az ember, aki radikális gyorsasággal mászott fel a létrára, és a létre tetején rájött, hogy rossz arra mászott. Tehát nagyon sokan vagyunk abban a helyzetben, engem személy szerint is nagyon érint ez a kérdés, hogy egész nap pörgök, úgy érzem, hogy hihetetlen fontos vagyok, mert hát egyfolytában ügyeket intézek, legyen az családi, legyen az munkahelyi, és közben fel kell tenni magamnak. Én most itt a könyv olvasása kapcsán nagyon komolyan fel kellett tegyem magamnak azt a kérdést, hogy jó, falra van támasztva a létre. Nagyon-nagyon alaposan át kell gondolnom legalábbis azt, hogy amiért rohangálok, az valóban az, ami az én küldetésem, hivatásom. Mert tulajdonképpen erről van szó, hogy fedezzük fel a hivatásunkat, fedezzük fel az életünk akár több szegmensében. Tehát ugye vannak szerepeink, vagyunk vállalatvezetők, vagyunk családapák, anyák adott esetben, vagyunk barátok, vagyunk gyülekezeti tagok. Kinek mi a fontos területe? Sportos adott esetben, zenész, mit tudom én. Tehát vannak fontos területeink az életre. Gondolj végig, hogy mit szeretnének róla, mit szeretni magadról valami. Ez a vezetésnek az alapja, az életvezetésnek is ez az alapja tulajdonképpen. A vezetés ugyanakkor nem azonos a menedzseléssel, nem azonos a probléma megoldással. Az egyik az az, és itt tovább megyünk, az egyik az azt jelenti, és itt amiről beszélünk, az az, hogy tulajdonképpen ebben a fázisban, a lásd a célt fázisban, ebben az aranyszabály alatt történik meg, a gondolati, mentális sikon a teremtés. Tehát az, amivé válni szeretnél, az itt fogalmazódik meg. Itt lehet lebontani konkrét célokra azt, amit idővel az, hogy mivé szeretnél válni, hogy mit szeretnél. Amikor elkezded menedzselni magadat, az, hogy hogyan kell ezt valóra váltani. Tehát a hogyan nem szabad összekeverni a jó úttal. Tehát a mit, a mivel, azt nem szabad összekeverni. A mit, a hogyan, bocsánat. Tehát a mit, a hogyan nem szabad összekeverni. Nagyon fontos a jelen fejlődésünk szempontjából, illetve a jelenünk megerősítése szempontjából, Alltså tröketen inte den rutin, alltså mitt avarbetet. Ni var okej i den här gången. I den här gången skulle jag göra en viktig framför med en pszichológus egyébként, aki nagyon komolyan szerintem hozzátett a világ tudásához, mert ő sem keresztény, hogy tulajdonképpen a küldetésünket azt nem ki kell találni, hanem felfedezni. Nagyon Azt mondja, amit Kovin, egyébként még ennél az elemszabálynál, tehát hogy lásd a célt, nevén a rendszabályozat, hogy érdemes konkrétan megfogalmazni, egyszerűen leírni a küldetés nyilatkozatunkat. Tehát ő így fogalmaz, hogy küldetés nyilatkozat, magyarul leírni, összefoglalni, végiggondolni azt, hogy mit akarok tulajdonképpen, mivel akarok válni. Le lehet írni azt is, hogy mik az én értékeim, mi alapján fogom élni az életemet. Ez azért nagyon fontos, és én ezt meg fogom tenni, sőt, meg fogjuk tenni a cégünknél is, és már dolgozunk rajta, legalábbis elkezdődött, mert egyrészt, amikor leírunk valamit, és megfogalmazunk valamit világosan, az utána sokkal jobban fogjuk érteni. Ahhoz újra és újra vissza lehet kanyarodni, és minden változást is ehhez képest lehet értékelni. Tehát, hogyha van egy fix középpontja a terveinknek, egy fix középpontja egy fix irányú, akkor abból sokkal könnyebb balra fordulni, jobbra fordulni, sokkal könnyebb a változásokat kezelni. Ha nincs ilyen középpontunk, hát csak úgy lógunk a levegőbe, akkor a változásokat abszolút nem tudjuk hova tenni. Vagy csúszódunk, vagy nem merünk változtatni, hogy csak egy helyet okozunk. Szóval ez nagyon fontos. Egy vállalatnál, egy cégnél szerintem kifejezetten fontos. Az, hogy lássuk a célt. És nem csak az fontos, hogy a főnök lássa a célt, hanem a beosztottak is fontos, hogy lássák. Mert akkor tudunk egyfele húzni, akkor tudunk azonosulni a célokkal. És ezért azt mondja egyébként a szerző, és mélységesen tettek vele, hogy nem csak az a lényeg, hogy legyen egy ilyen küldetési nyilatkozat, és ezt kitesszük a fára, hanem az is fontos, hogy ebben részt vegyenek az érintettek. Tehát amikor a családoddal csinálsz egy ilyet, akkor fontos, hogy a gyerekek is benne legyenek. Amikor a cégeddel csinálsz egy ilyet, fontos, hogy mindenki benne legyen. Mindenki meg tudja fogalmazni a maga szándékait, hozzá tudja tenni, és utána éppen ezért a magáénak tudja. A következő... Ugye, a következő lemelek. Igen, tehát arra is jó ez a teremtés tulajdonképpen, tehát a célunk és a küldetéstudatunk megfogalmazása, hogy úgymond új forgatókönyvet írhatunk. Tehát ide végig gondolhatjuk azt menet közben, hogy eddig azt gondoltam, hogy ez, de rájöttem, hogy nem ez. Egyszerűen kiszakadjuk az életünkbe, és jön valami más. Itt kell végig gondolni még mielőtt a következő rendszabályra áttérni, Úristen, hogy mi van az életünknek a középpontjában. Magyarul mi az, amiből az identitásunkat nyerjük. Másképp fogalmazva, mi az, ami erőt ad nekünk, mi az, amiből a biztonságunkat merítjük, mi az, ami ösztönzést, motivációt ad az életünknek, mi az, amiből az erőt merítjük. Mi keresztények ugye úgy fogalmazunk, hogy nekünk Isten az. Hogy nekünk Isten az. Kovi azt mondja, hogy szerint a helyes alapelvek, ezek a törvények, magyarul a szabályok, az örök érvényű szabályok. Na meg fogjuk látni, hogy a kettő között a végén, hogyha még lesz a idő, hogy mi a különbség. De azt mondja, hogy nagyon sokan, és a legtöbben ebben a függőségi állapotban, a függőségi állapotban tulajdonképpen az életük középpontjában nem ezeket, és csak nem is ezeket az elveket helyezik. Nem úgy Istent, nem, de nem is az elveket. Hanem azt mondja, hogy tulajdonképpen tök jó dolgokat, ez a barát, a család, a pénz, a munka, a vagyon, megbecsültség, élvezetek, barát, az egyház, a gyülekezet. Nagyon sokan mondom, a gyülekezet a legfontosabb. Nekem nem, de van, akinek a gyülekezet a legfontosabb. Az én, vagy én, az én rólam szól az élet. Tehát egy egocentrikus életet élet tulajdonképpen. Mi a probléma ezzel? Az, hogy ezek mind mulandó dolog. Ha elmúlik, ha baj van a házasságban, ha baj van a családban, akkor ezek a tér biztonsági érzetünket karbolítják, a fontosság tudatunkat, a küldetésünket, a motivációinkat. Tehát ha valami probléma lép fel ezekben a dolgokban, már pedig az életünk tele van problémákkal. És előbb-utóbb mindig felfordulni valamilyen probléma. Tehát ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a dolgoknak, ha nem a szilárd középpontok, ha nem a szilárd alapelvek, vagy hát ha nem a szilárd alapelvek vannak az életünk központjában. Mi van akkor, hogyha az alapelvek kerülnek, tehát ezek a szellemi törvények kerülnek az életünk középpontjában? Akkor az, hogy mindent, egyébként visszatérve egy mondatra, bármi kerül az életünk középpontjában, az mind ki fog hatni az összes területre. Magyarul, ha a házasságunkban gondok lesznek, akkor a munkánkban is gondok lesznek. Ha a munkánkban gondok vannak, akkor mindenütt gondok lesznek. Mi van akkor, hogyha visszatérve, vagy átműt, tehát tovább lépve az alapelvek kerülnek a középpontunkban? Az, hogy ez lesz a biztonságunk forrása, mert ezek változhatatlanok. Ezek nem csalnak meg bennünket. Vezetést kaphatunk belőlük, tehát inspiráció és irányítást, mert jó a térképünk, tehát jó egyszerűen a tájékozódási pontjának. Erőforrás, mert tudjuk, hogy ez biztosan működik. Tehát ebből kapjuk az erőt is. És a bölcsesség forrása is ez tulajdonképpen, ami számunkra fontos, mert igaz. Mert igaz. Nagyon fontos tisztázni azt, hogy mi áll a te életed központjában. Mert ha bármi áll ezek közül a dolgok közül az életed központjában, akkor a sürgős elvásom lecsere. Elépünk a harmadik elemszabály területére, ez pedig, ugye az eddig arról beszéltünk, hogy mit csináljunk, mi a dolgunk, hogyan éljünk, mik a prioritásunk, akkor ez arról szól, hogy hogyan hozd összhangban az életedet. Tehát, hogy hogyan csináljunk. Tehát, hogy az első teremtés mentális gondolat is úgy történik meg, azt jelenti, hogy a jót, és tulajdonképpen ez a vezetés jelenti meg, amiről az egyik beszéltünk. A második teremtés az a fizikai síkon történik, tehát menedzselésnek is nevezhetjük, vagy intézésnek, vagy bármilyenek, és azt, hogy ezt jól csináljuk. Tehát azt jelenti, hogy az életünk alapelvévé tett dolgokkal hogyan hozzuk szinkronba az életünket, hogyan valósítsuk meg az általunk helyesnek és jónak tartó dolgokat. Tehát ez a helye a hatékony önmenedzselésnek. Tehát van egy elhívásunk, egy célunk, az elveink vannak a középpontunkban, tehát az életünk középpontjában ezek szerint a szabályok szerint tájékozódjuk és megvalósítjuk. Ez az aranyszabály úgy szól, ugye, hogy a legfontosabbat az első helyre. Itt mutatok egy ilyen időgazdálkodási mátrixot, ami nagyon értelmes megnézni, mert nagyon tanulságos. És aztán nem szabadok rá, illetve nem sokáig le akarok mérni. Azt mondja, hogy az életünkben a dolgokat, amivel foglalkozunk, a négy kategóriára lehet osztani. Vannak a fontos és sürgős dolgok, tehát amiket el kell intézni, és fontosak is. Vannak a fontos, de nem sürgős dolgok. A nem fontos, hogy sürgős, és a nem fontos, hogy sürgős dolog. A nem fontos, hogy nem sürgős dolog. A szerző azt mondja, hogy ha egy proaktív ember tulajdonképpen az első két területen tartozkodik a legtöbbet. Szóval azt mondja, hogy igazából a harmadik és a negyedik kockában, a harmadik negyedik területen, ott nem is érdemes és nem is szabad tartozkodni. Mindig ezek a sürgős dolgok először is. Munkahelyen el kell intézni a dolgokat, várnak, találkozott beszéltének, be kell fizetni a bilancának, hogy különben jön a büntetés, mit mondjak, hogy értjük ezt a fontos dolgok az is, hogy ezt feltétlenül nekem is fontos. Tehát, hogy nem egyszerűen csak sürgős, hanem nagyon fontos is. A második négyzetben azok a dolgok vannak, amik fontosak, de nem annyira sürgetőek. Érdemes végig gondolni azt, hogy érdemes magunknak feltenni azt a kérdést, hogyha lenne egy-két dolog, amit jó lenne megtenni ahhoz, hogy személyesen hatékonyabbak és sikeresebbek legyünk, vagy jobbak legyenek a kapcsolataink által, akkor mit lennének azok a dolgok? Ez tényleg érdemes végig gondolni, mert az esetek nagy többségében ebben a második négyzetben zónában fog esni, ami azt jelenti, hogy folyamatosan tologatjuk az életünkben magunk előtt ezeket a dolgokat, mert hogy majd egyszer lesz időnk. Tehát magyarul a sürgős dolgok mindig kiszorítják a fontosságot. Gyakorlatilag ez azt eredményezi, hogy mi következik ebből? Az, hogy a sürgős dolgok hatással lesznek ránk, gyakorlatilag egy folyamatosan reaktív, passzív, alkalmazkodó szerepeként kerülünk, miközben az a kérdetünk, hogy mi rendkívül hatékonyan intézzük a dolgainkat, de tulajdonképpen mindig csak azt intézzük, amik hatnak át, amik jönnek és jönnek és jönnek. Mondok egy személyes példát. Bemegyek az irodába, leülök a számítógépem elé, kinyitom az e-mailjeimet, és elkezdem intézni, ami az e-mailben van. Az időm zöme elvele. Jönnek a kollégáim egy-két kérdéssel aláírni, megbeszélni, gyorsan dönteni ez az amaz, és a végén ott tartok, hogy el kell rohannom haza. Még van egy-két személyes elintézni valami, ami sürgős, de évek óta, és sajnos azt kell mondjam, hogy évek óta nem foglalkozom azzal, hogy tervezzünk, hogy jövőképünk legyen, nem foglalkozom a kollégáimnak a szellemi, mentális hangulatainkban, nem tudom, jólétével, nem vezetünk be olyan programokat, amik megkönnyítenék és hatékonyan tennék a munkánkat, de ugyanez van a családban is tulajdonképpen. Tehát, hogy visszük a gyereket, hozzuk a gyereket, iskola ide, iskola oda, de nem áldozunk a kapcsolatra egy időt, nem töltünk együtt olyan időt, ami hasznos volna. Fontos még megbeszélni azt is, hogy megvan a cserébe számok, hogy nem fontos, hogy a sürgős helyzetben mik vannak, talán ebből sokan magukra is szeretnek. Ugyan számomra nem sürgős, mert semmi köze nincs ahhoz, hogy én ki vagyok, vagy mit akarok, de folyamatosan itt például valaki másnak az ügyeit. Tehát nagyon sokan vannak ilyen emberek, és sajnos keresztény gyülekezetekben vannak szolgáló emberek, akik abszolút nem a helyükön vannak, nem azt teszik, amit igazából szeretnének. Tehát szolgálnak, mert ezt várják el tőlük. Tehát ezek az örökké alkalmazkodó, mondhatnám azt, hogy bizonyos értelemben vesztes emberek. Vesztesek abban a tekintetben, mert nem azt az életet valósítják meg, amit Isten rájuk bízott. A nem sürgős és nem fontos dolgok, ez a tévénézés, az internetezés, a Facebookozás, és még lehet egy csomó hasonló dolgot mondani. COVID-19-ben azt írta, hogy az amerikai társadalom nagy része napi 5-7 órát ül a tévé előtt. 5-7 óra. Annyit tölt a tévé előtt, mint amennyi dolgozik. Érdemes nálunk végignézni, hogy délután 5 órakor így télen így elmenni lakásra kerül. Mindenütt meg a tévé. Vagy az internet, vagy a Facebook. Ez egy kábítás. Tehát igazából kábítjuk magunkat, és csak lehet, hogy elpazaruljunk az időnk, hogy teljesen felesleges. A jelen mondat az, hogy tápláld a lehetőségeidet, és éheztesd a problémáidat. Hablado de la electricidad, que es el día de este problema, y que me pasa. Mert nem szabad, hogy mindent te legyen a napodban, és te legyen minden, minden életre is. Visszatértünk az Almapádránkhoz, mert azt mondja a szerző, hogy tulajdonképpen, ha ezekben a dolgokat, amit itt most elhangoztak, tehát, hogy önuralmat gyakorlunk a dolgainkkal. Tehát önuralmat gyakorlunk, az azt jelenti, hogy a kedünkbe vesszük a dolgainkat. Felelősek vagyunk, kezdeményezünk, terveket, célokat tűzünk ki, és azokat hatékonyan megvalósítjuk, akkor ebben az örök körforgásban, hogy nyilván nem egyik pillanatról megy a másikra, hanem ezek lépések. Azért mondja, hogy szokások. Mert ezekben gyakoroljuk magunkat, újra és újra. Ebből szerkeszünk egy szilárd jelenbe, ami azt jelenti, aminek az alapja az, hogy fedhetetlenek vagyunk, ami mit jelent? Szinkronban vannak a gondolataink, a tetteink, a mondataink a valóságban, és azt tesszük, amit mondunk. Tehát magyarul felelősséget vállalunk, ha kimondunk valamit, magunknak is és másoknak is betartjuk. Tervezünk és megvalósítjuk. Mit jelent ez? Az, hogy meg lehet bennünk bízni. Nagyon egyszerűen. A bizalom pedig az alapja annak, hogy eredményes társas kapcsolatot lépjünk. Most azt javasolnám, hogy egy kicsi, tehát itt most abba hagynám, megígérem, hogy a második fele az 15 perc lesz. Azt mondják, hogy négy óra. Szóval tartok egy kis szünetet, és még erről a fönti területről másik három-négy olyan szabályról szeretnék röviden beszélni, és arról, hogy keresztényként hogyan lássuk ezeket a dolgokat, hogy hogyan láthatjuk. Köszönöm a szövegeteket. A saját értékrendben keresztül ígérgeted meg az ő dolgait, amit ő mond. Mert erre sajnos hihetetlenül hajlamosak vagyunk. Én, ugye az nagyon érint. Van egy életem, amit ráadásul még gondoltam is rajta időnként, tehát tudom, amit tudok. És amikor valaki megszólal, azt figyelem, hogy na itt van, én már és innét már tudom, tudom a következőt, tudom azt, hogy mit fog mondani, mit fog gondolni, abszolút bele tudom, rá tudom húzni az én élettörténetemet. És mi történik? Az én élettörténetemnek a tapasztalatom alapján adok neki tanácsokat. De nem hallgattam meg, nem azonosultam a problémáiról. Azt értsük meg, hogy ő szeretné, a hallgatók vagy akivel beszélünk, ő szeretné, hogyha megértenék. Következő pont, az odafigyelés az apró dolgokra. Tehát, hogy helyezhetünk el betéteket. Odafigyelni az apró dolgokra, ez az udvariasság, szívességek területe. A betartott ígéretek, nagyon fontos megint családban, de barátok között is. És most minden pont igazából jövőben közvetlenül. A betartott ígéretek, tehát ahogy mondjuk a barátainknak, hogyha teszünk egy ígéretet, akkor nagyon komolyan oda kellene figyelnünk, hogy azokat megvalósítsuk. És ha nem tudjuk, és semmiképpen nem tudjuk, akkor egyszerűen addig kell felmentést kérni a barátunktól, vagy az illetőtől, amíg azt valóban meg nem adja. A tisztázott elvárások a következő pont. Tehát az, amikor egy kapcsolatban tudom azt, hogy tudhatja a másik, hogy én tőle mit várok el. De legkönnyebb ezt elmagyarázni megint egy családi kapcsolaton keresztül, vagy egy munkatársi kapcsolaton keresztül. Az egy kollégám nem tudja azt, hogy én mit várok el tőle, és utána meg számon kérem azt, hogy miért nem csináltam meg a küldetési nyilatkozatot, miközben én soha nem mondtam neki egyáltalán, hogy van ilyenre igény, akkor ez baj. Segít visszatérünk a sokat emlegetett tetszetetlenségre, tehát hogy a szabályi pedig a valóságot, és a valóság a szabályát. Nagyon fontos a távol lévő érdekeinek a képviselete, a bizalom szempontjából mit jelent ez? Az, hogy el kell fogadjuk azt, hogy ha mi egy távol lévőről úgy beszélünk, amit a jelenlétében nem tennénk meg, magyarul fikázzuk, úgy ez meg fogja lenni a anyama, mindegy. Szóval, hogyha gúnyoljuk, ha rosszakat mondunk róla, akkor azzal a hallgatóval rövid távon látszóval építi a bizalmat, mert bizalmaskodunk vele, megosztunk olyan dolgokat, amiket csak mi tudunk, de igazából rombolja a kapcsolatot, tőlük ugyanazt fogják gondolni rólunk, hogy az ő távol létükben mi pont olyan beszélünk róluk. A bocsánatkérés is egy fontos betételhelyezés. Ha hibát követtünk el, kérjünk bocsánatot. És egy fontos dolog, távol pedig keleti bölcsesség azt mondja, hogy ha meghajolsz, akkor hajolj meg mélyen. Tehát nem bocsi van, meg elnézést, hanem bocsánatot kérek azért, amit tettem, és amiben megbántottam, amit okoztam neked. Igen. A szeretetről itt azt kell tudni, hogy ha a szeretet feltétlenül valaki rend, főleg családban, vagy hogyha elfogadjuk, bele tudunk helyezkedni a gyerekünk álláspontjában, a nézőpontjában, akkor nő a főszabadsága, az önállósága, a függetlensége, és egy idő után a saját belső parancsainak fog tudni engedelmeskedni. Ha feltételes, akkor nő a bizonyítási vágy, és igazából védekező helyzetbe kerülve függővé válik tőlünk. Egy ellentétes függővel is meg. Ugyan tőlünk függetleníti magát, de nem akar olyan lenni, mint mi, de szemben olyan dolgokat produkál, amik ebből fakadnak. Tehát ez az, amikor csúcsmenedzserek, amik elérték már mindent, amit a Földön el lehet érni, csak éppen boldogtalanok, mert minden este ott gyászolják, hogy az akikről beszélt, és hogy bánt velük. Igen, ez egy nagyon fontos tétel mondat megint, akiben bíznak, azt előbb-utóbb szeretik is. És a 99 kulcsa az egy. Itt a nyilván arra a bibliai jézusi példa beszédre gondolok, hogy amikor eldeszik a jó, az az egy, és Jézus azt mondja, hogy a jó pásztor az elmegy, és megkeresi azt az egyet. És akkor az ember azt gondolná, mert hogy ő van a 99-ébe, ha ő van a 99-ébe, akkor tényleg az neki sokkal fontosabb. Ó, ez furcsa. Ha én vagyok az az egy, aki elvesztem, és meg kell keresni, akkor nagyon örülök, mert Isten ilyen. De ennél sokkal mélyebb ez a tanítás. Ez azt jelenti, hogy a 99 az azt gondolhatja, hogy ha életek az elveszett, akkor Isten velem ugyanazt megteszi, amit azzal az egyen megtett. Tehát a bizalomépítés szempontjából ez nagyon fontos. Nagyon fontosak a példák, amit én mással teszem meg, azt sokan látják. Tehát ha valakit szeretettel és megbecsüléssel kezelek, akkor sokan látják. És ez nem is fordítva is. A negyedik aranyszabály ezen a körön belül a nyer-nyer gondolkodás. Törekedj a nyer-nyer gondolkodásra, törekedj a közös győzelemre. Mi a nyer-nyer gondolkodásnak a lényege? Az, hogy nem a te utad, nem az enyém, hanem valami jobb. Mindkettő ennél jobb. Sajnos mi nagyon sokan a nyer-beszéd programozást kaptuk. Egyrészt azért, mert így neveltek bennünket, mert mondjuk többen voltunk testvérek, és mindig a másik volt az, aki az übermens, és mindig jelentem a szerencsétlen szükebőkön, vagy az iskolában ezt programozzák elég az osztályzással tulajdonképpen, a minősítéssel, az értékelésen, de a sport is, és bármilyen hasonlítvetás tulajdonképpen ehhez bevegyük. Tehát nagyon sokan így gondolkodunk. Tehát beszéd nyelvtalálás, amit itt látunk ezen az ábrán, az még rosszabb, mert az azt jelenti, hogy mások elégedettségét szolgál az egész életemen keresztül. Ha megtámadnak, a keményen beszélnek velem, akkor mindig visszavonulok. Mindig én vagyok a jó fiú, megteszek mindent a népszerűséggel. Ezzel a utol pszichoszomatikus betegségekhez vezet, vagy ahhoz, hogy az ilyen emberek általában egyszer csak megvadulnak, és kitörnek mindenből, és ott hagynak mindent. Tehát kilépnek a kapcsolatból egyszerűen. A veszélyt-veszélyt kapcsolatok sajnos nekem számos ilyen tapasztalatom van a munkám kapcsán, amikor emberek azt gondolják, hogy ha senki sem jár, akkor nem is olyan rossz vesztesnek lenni. Tehát magyarul addig pereskednek, addig ütik a vasat, amíg mindenki beledöblik. Mert végül is, hogyha én vesztek, akkor hozzám képest most több vesztek, vagy nem vesztek, kisebb vesztes, nagyobb vesztes. Melyik a jó? Nyer, attól függ. Az egymás utaltság körülményei között viszont csak a nyer-nyer megoldások az elfogadhatók. Tehát, hogyha igazán eredményes kapcsolatokat akarunk építeni, akkor a nyer-nyer, vagy van ennek egy különleges fajtája, a nyer-nyer, vagy nincs egyenség kapcsolat. Mit jelent az utóbbi? Azt jelenti, hogy nem tudunk egyesére jutni, felállunk az asztaltól, és nem fájt senkinek. Tehát itt sokkal szabadabban és nyugodtabban tárgyalhatunk akár egy közös vállalkozás alapításnál, de én azt gondolom, hogy amikor egy fiú meg egy lány ismerkedik, ugyanígy kell felfogni a dolgot. Nyer-nyer, vagy nincs egyesség. Tehát ha tudunk tovább lépni, akkor nagyon jó, nem tudunk, akkor sincsen semmi, tiszteljük a másikat és tovább lépünk. A nyer-nyer kapcsolatokhoz három fontos dolog kell. Megint a feltehetetlenség. Ugye, most nem mondom el még egyszer. Önuralom, és az, hogy tudjuk, hogy mit teszünk, miért teszünk, és ezt következetesen végigkarcoljuk. Hát a nyer-nyer kapcsolatról egy modell, aztán látjátok ezek két felek összeszemel, aztán gondolkodnak, think, és az egyik azt gondolja, hogy inkább legyenünk le mindkettőt. Tehát a nyer-nyer modell alapja a jellem, a feltehetetlenség, ami jelenti ugyanakkor, tehát igényel egy érettséget is. Azt jelenti, hogy méltányosságra is szükség van, és bátorságra, és a kettő között egy egyensúlyon. Méltányosságra van szükség azért, hogy hagyjon, hogy vasson rám a másik. Hagyjon, hogy ő elmondja az érdekeit, képviselje velem szemben az érdekeit. Ugye világos, hogy ahhoz, hogy ezt hagyni tudjam, nekem elég szilárdan kell állnom jellemem alapján, vagy a jellemem alapján, ahhoz, hogy még hogyha valaki nyomul is, és kőkeményen érvel és harcol az érdekeért, én legyek méltányos, és ne visszaverjem, és ne egy behatolási kísérletnek érezzem, ne az identitási problémámat lássam benne, hogy Úristen, azt, hogyha ő nyer, akkor én ki vagyok, mi vagyok. Tehát kell egy méltányosságra való készség. És egy bátorság, kőkemény bátorság, ahhoz, hogy én magam tudjam képviselni bátran a saját álláspontomat és a saját véleményemet. És a saját értékeimet és az érdekeimet is. A nyer-nyer stílus az kedves, de kemény. A további feltétele ahhoz, hogy nyer-nyer kapcsolatokat alakítsuk ki, az úgynevezett bőségszemlélet. Magyarországon megint azt kell mondjam, hogy ebből a bőségszemléletből van talán a legkevesebb. Tehát ugye a bőségszemlélet az azt mondja, hogy figyelj, mindenkinek jut elég. Mindenkinek van lehetősége nyerni. Mi van akkor, hogyha én nem így gondolkodunk? Akkor főnökként nem buták és kevésbé kisebb érdekérvényesítő képességgel rendelkező embereket fogunk magunk alá felvenni. Nem azt nézzük, hogy okosabbak legyenek, mint nálunk, hogy a saját kis skilljüket, a saját kis tudásokat sokkal jobban tudják, mint mi. Mert nem vagyunk képesek megosztani a sikert. Az ilyen emberek fukarok is. Tehát nem jutalmazzák a dolgozóikat, a munkatársukat. Nem osztják meg a dicsőséget. Tehát ebből kapott például az, hogy mi mindent otthon mutyizunk. Tehát tudjuk, hogy a szakember sokkal jobban meg tudna csinálni mindent. De mi az utolsó szegénylétszetés, az legutolsó szögetés, a legutolsó mindent mi magunk csinálunk és bügykörünk, órákat eltöltünk vele, hogy nehogy meg kifizessen az árat. Annyi rész meg csinál, annyi rész meg csinál. Tehát így gondolom. Én ennyit mondanék csak erről a nyelvnél kapcsolatokról. Továbbítjük az empatikus meghallgatás parancsszabályával. Azt mondja, hogy először érts, és utána értesd meg magad. Tehát először a másikat értsd meg, aztán értesd meg magad. Szóval nekem mondjam, hogy amikor érzel olvastam, nagyon megérgetett igazából. Mert rájöttem, hogy én magam is tényleg az a típus vagyok, aki még hogyha hallgat is nagyon sokszor, csak arra várja, hogy a saját magáját elmutassa. Tehát, hogy igazából nagyon sokszor párhuzamos dolgokat folytatunk. Én beszélek, most türelmesen várok, mert jól neveltek, akkor most te beszélsz. De igazából szó sincs arról, hogy beljebb próbálnak hatolni abban, hogy a másik mit gondol, mit érezzek főként. Tehát, hogy belehelyezkedni az ő világnézetébe, belehelyezkedni az ő paradigmájába, miben van most, mi megy át. Tehát a hallgatásunk, a meghallgatásunk szinte soha nem egy értő, egy valóban értő meghallgatás. És erre nem jelentenek gyógyírt ezek a technikák, hogy bólogass, értő módon hallgatni, tükrözz, amit ő mond. Ugye vannak ilyen szövegek, hogy aha, mindig ismételt vissza, igen, te azt mondod, hogy aha, te úgy érzel, hogy ezek a technikák. Tehát ez egyáltalán erről van szó. Tehát az empatikus odafigyeléshez kell részünkről egy paradigmaváltás. Részünkről egy gondolkodásváltozás. És bele kell lépjük mások vonatkoztatási rendszerébe. Megismerni a másik gondolkodását, a másik paradigmáját. Ez nem jelent szimpátiát ugyanakkor feltétlenül. Tehát az jó, hogy a szimpátiát tudunk érezni, de nem az a lényeg, hogy együtt érezzünk vele, hogy pont ugyanazt érezzük, amit ő. Adott esetben mi gondolhatjuk azt, hogy én nem így gondolkodnék a helyével, én ezzel nem értek egyet. De odáig el kell jutnunk, hogy pontosan értsük azt, hogy a másik mire gondol és mire beszél. Arról összpontosítani, hogy a másik lélek legmélyebb üzenetét vegyünk. És ez önmagában is egy betételhelyezés a érzelmi számára. Tehát az empatikus odafigyelésről remélem olyan kép, ami megmarad bennetek. Tehát van egy paradoxon ebben az empatikus odafigyelésben, hogy minél ahhoz, hogy befolyásolni tudjunk valakit, akár jó célokkal, tehát a befolyásolás az nem feltétlenül egy negatív fogalom. Ugye mi, amikor van, akit meg akarunk győzni az evangélium igazságáról, az egy jó cél, és természetesen befolyásolni akarjuk a másikat, mert tudjuk, hogy ez a paradigma, ami leginkább leteti a valóságot. Tehát ez a valóság, ez az igazság. Mi az igazságból akarjuk meggyőzni a másikat. De ugye nem veszünk tudomásul azt, hogy amíg mi nem értjük meg a másikat, amíg nem érzi a másik, hogy mi teljes odafigyeléssel, őszintén odafigyelünk rájuk, nem lesz kíváncsi az igazságunkra, bármekkora igazságunk legyen. És sajnos, hogy hála Isten, hogy még ennek ellenére is megtérnek emberek. Mert az Isten igazi kegyelme, hogy annak ellenére megtérnek emberek, hogy mi úgy mondjuk a dolgunkat, ahogy mondjuk. Ebből következik, hogy erről mindig a diagnózist állíts fel, és aztán írd fel a receptet. Ugye furcsán nézve ki azt, amikor bemész az orvoshoz, és ajánl neked egy, vagy fölírja a receptet, amikor még el sem mondtad, hogy mi a bajod. Hogy néz ki ez egy üzletkötő életében? Úgyhogy meghallgatja, pontosan meg kell, hogy értse azt, hogy a vevőjének mi a szándéka, mire törekszik, mi az igazi vágya. Akkor tud erre a megoldást alakítani. És ez már a jelen erejét mutatja, hogyha azt is tudja mondani, hogy én nem rendelkezek azzal az eszközzel, amire ennek szüksége van. Vagy egy jogász esetében. Ugye, hogy egy jogásznak, amikor egy keresetet ír, akkor először át kell tanulmányozni azt, hogy miről van szó, meg kell érteni a helyzetet, az összes jó szabályt meg kell tanulnia, vagy rá kell néznie, és aztán végül szinte meg kell írni az ellenfélnek a keresetét. Értitek? Tehát, hogy mit írna meg a másik jogász? Mit írnék meg én, hogyha én lennék ő? És azután jöhet az, hogy majd megoldást adok. Vagy a tanár először felmérést kell iratni, hogyha egy új osztályra találkozol, hogy megtudd, hogy mire képes az osztály, és utána tanulsz. Mi sajnos nagyon sokszor a kapcsolataimban, a beszélgetéseinkben önéletrajzi válaszokat adunk. Tehát a mi megélt életünk alapján, ez nem egy helyes kifejezés, tehát a mi életünk alapján, a mi tapasztalataink alapján, amikor a másik beszél, azonnal minősítünk, tehát megmondjuk a tutit arról, hogy ő hülyeséget csinált, vagy puhatolózunk, ez a mi újság kategória, vagy tanácsokat adunk azonnal, vagy értelmezzük azt, amit ő mond. Tehát átértelmezzük egész pontosan. Szóval ezek a válaszok nagyon mélyen élnek bennünk forgatókönyvekként, és ez csak az őszinte vár, hogy ezt kitakarítsuk magunkból, és ugye másik szemével lássuk a világot, fogja megoldani. És a meghallgatás időnként tanács nélkül is megoldást jelent. Az értesd meg magad, hogy ennek a másik felelnek a dolognak, az pedig csak annak jelent, hogy vedd a bátorságot, legyél bátor, kemény, és érvelj. Mindezek a dolgok folyamatosan, ugye, hogyha megfigyeltetek, ezek a befolyásolási körünkön belül lévő dolgok, tehát ezek nem itt hathatunk. A következő alapszabály, hogy használd ki a szinergiákat. Mi a szinergia? Hát én is csak most tudtam meg, úgyhogy ne szedjeljétek magatok, hogy ők nem tudjátok benni. Ezzel szem hallottam már, hogy fogalmam sem volt, hogy mit jelent pontosan. Ez azt jelenti, hogy az egész több, mint a részek összessége. Tehát, hogy egy kapcsolatból több jön ki, mint amennyit egyenként bele tudtunk adni. Tehát több jön ki belőle, mint amennyit egyenként meg tudtunk volna valósítani. Mi a szinergia? Mondjuk egy példát. Az, amikor mondjuk a filmklub beszélgetéseken elkezdünk elemezni egy filmet, mindenki látott belőle valamit, azt gondolja, hogy érti a filmet, aha, ez volt, az volt, az volt, de amikor elkezdünk róla beszélgetni, van egy bizalmi légkör közöttünk, akkor egyik a másik után nyílik meg, tehát egyikünk a másik után nyílik meg, és teszi hozzá a magáért. És olyan fantasztikus dolgok jönnek elő, ami elképesztő. Tehát, hogy igazából ilyenkor csodálkozunk el, hogy úristen, ez a rendező tényleg végig gondolta azt, hogy mit akar mondani. Ha igazából, ha nem. Szinergia az is egyébként, hogyha egy családban születik egy gyerek. Mert a kettőből több lett. Ez is a szinergia. Az, hogy a szendvicset le tudjuk venni, az össze kell fogni. Tehát a megoldás az csak úgy jön létre, hogyha nyílt és nyílt a kommunikáció, és azt mondjam azt, hogy minden ember feletti összefogásnak ez a titka, ez a szinergia megvalósulása. Tehát amikor egy csapat, egy kézilabda csapat, vagy egy foci csapat a saját tudásán messze felül tud teljesíteni, lásd mondjuk a magyar férfi kézilabda csapatot az olimpián, vagy lehetne még sorolni ilyen csapatokat, akkor nagyon sokszor vízilabda például ez valósul meg. Hogy egyszerűen az összefogásban, a közös nevezőre kerülésben olyan energiák szabadulnak el, amiket az ember nem is álmodott. A különbségek, tehát a szinergiák nagyon fontos jellemzőnek, hogy a különbségekre épül. Mindenki azt tudja hozzátenni az egészhez, amiben különbözik. És nem azonos a posztmodern felfogása, ahol nagyon értékeljük a különbözőségeket, csak ezzel azt is állítjuk, hogy nincs viszont középpont, nincs igazság, hanem persze sokfélék vagyunk, de úgy jobb minden levegő. Jánondat, ha gyorsan akarsz menni, akkor menj egyedül, ha messzire akar mennetek együtt. Vaddudak, nyilván ismeri mindenki, hogy miért csinálnak ilyen alapzatban, vagy miért vettenek ilyen alapzatban. Hát egymás terhét megkönnyítik ezzel.
Maximizing its possible improved together as one. Two optimize power, using less fuel, and producing fewer emissions. Hybrid Synergy Drive from Toyota.
Fűrészeli a fát, és a másik nézi, és már 5 órája fűrészel egy karbonnyi fát, és azt mondja, utána egy hozzá, és mondja neki, hogy, azt mondja neki, hogy nem kéne megérezni a fűrészt. Arra nekem nincs idő, még ma végeznek kell az a fűrészelésre. Úgyhogy erről szól ez a szabály, hogy erről szól ez a szokás, amit szokás, vagy nem tevékenység, amit szokásmunkát kell tenni, illetve helyet, amit a szokásmunkát kell tenni, hogy újulj meg folyamatosan. Ez az abroncs nem véletlenül van körül, az összes szokás körül, ez elemi körül, tehát újra és újra át kell, hogy járja a megújulás szelleme ezt a két szabályt. Ennek 4 dimenziója van. Van egy fizikai, van egy fizikai dimenziója, az, hogy egyszerűen muszáj, szükséges, hogy fizikailag újra és újra rehabilitáljuk magunkat, újra és újra megújuljon az erőnk, rendben legyen az életünk, és utána azt az időt, amit esetleg megspóroltunk a sporttól és a mozgástól, ezt ne akkor ezt kell tölteni. A másik dimenziója ennek a szellemi dimenzió. Ugye ahelyett, hogy napi 5-7 órát tévéznénk, ahelyett, hogyha napi 1 órát töltenénk azzal, sőt, tovább megy a szerző azt mondja, hogy heti 3 órát töltenénk azzal, hogy a szellemünket megújítsuk, tehát tanuljunk, akkor az egy radikális életminőségváltozást eredményezne. A lelki dimenzió az gyakorlatilag nagyjából értjük, hogy mit jelent az értékrendünk iránti elvezettségnek a megújítása. Az imádság, a bibliaolvasás keresztényeknek, ugye a zenehallgatás, a tervezett bejárás keresztényeknek és nem keresztényeknek. Luther mondta, hogy ma olyan sok dolgon van, hogy még 1 órát térden állva töltök. Tehát, hogyha ha igazán jól akarod végezni a dolgodat, ha igazán hatékony akarsz lenni és eredményes kapcsolatokat törekszel, akkor a lelki dimenzió elhanyagolhatatlan. És úgy is, hogy vissza kell térnünk a középpontunkhoz. Mi áll az életünk középpontjában? Nem cserélődött le valamire? Nem került valami bálvány, valami más szokás az életünk középpontjában? Lehet, hogy Isten, vagy a törvények, vagy az erdeink lennének a középpontban. Tehát ezt újra és újra meg kell vizsgálni. A negyedik a társas kapcsolatok érzelmi élet dimenzió. Azt jelenti, hogy szükségünk van arra, hogy rokonokkal menjünk, barátokkal beszélgessünk, meglátogassuk az árvákat, meglátogassuk az özvegyeket, a betegeket, és egyáltalán megéljünk azt a kapcsolati erőt és örömet, a szeretetet, amiről itt most tanulunk. Tehát még egyszer, mi a lényeg itt? A belső biztonságunk forrása az nem mások véleménye, az, hogy velünk vannak, nem a körülmények, hanem a szívünkbe ívódó tartalmak, a helyes értékrend, a fedhetetlenség, az, hogy napi szokásaink a legmélyebb értékeinket tükrözik, ez az első 3 szokás. A gyakorlatban is megtapasztalod az egymással tartsák törvényeit, azért, hogyha működtetett. A biztonságforrása az, hogyha a kreatívan hozzájárulsz mások jólétéhez, ez a munka, a szolgálat. És van egy nagyon fontos dolog, hogyha mindezeket tudjuk és műveljük, és ebben fejlődünk és előrelépünk, akkor mások rossz forgatókönyvét is képesek leszünk újraírni. Tehát segíteni tudunk másoknak. Goethe idézetével szeretném befejezni azt a részt, ami gyakorlatilag erről a könyvről szól, mielőtt a keresztény szempontból is egy kicsit adnék egy áttekintést. Azt mondja, hogy ha úgy bánsz egy emberrel, amilyen, akkor nem is fog megváltozni. Ha olyan emberként bánsz vele, akivel lenni tud és akar, akkor olyan lesz, amilyennek lennie kell. Nézzük meg keresztény szempontból, hogy hogyan álljunk ez a könyvhez, amit üzen és amit mond. Mi az, amit el tudunk belőle fogadni, és mi az, amit felül kell értékelni, vagy az, amit pontosítanunk kell. Az, hogy keresztény szemmel, hogy nézzük a sikerre, ugye még egyszer, szó volt a jelenről, szó volt a szokásokról, de onnét indultunk el, hogy mi a sikernek a titka, mi a sikernek a forrása, mi az egyéni élet sikerének, illetve a közösségi életben megvalósuló siker, a kapcsolatoknak a sikere, a eredményessége. Én hiszem azt, hogy Isten is foglalkozik a siker kérdésével. Valóban nem feltétlenül így fogalmaz mindig, hogy siker. Hallottak egyébként? Nem így fogalmaz, hogy siker, hanem az, hogy áldás. Fogalmaz úgy, hogy teljes élet. Az élet az nagyon sokszor ezt jelenti a Bibliában, hogy siker. Azt mondja, hogy Ábrahám meghalt jó vénységben, beteljesedve az élettel, akkor azt jelenti, hogy Ábrahám megtette azt, amit megkövetelt a haza, és elégedett Isten is az életében. Ő is és Isten is. Amikor Dávid ugyanazt mondja, hogy Isten Dávidról, hogy betelt az élettel, akkor átruházta Salamonra a hatalmat, akkor ugyanezt jelenti, hogy Isten is elégedett volt az életével, és ő maga is. És ez nagyon fontos szerintem, hogy Isten is elégedett legyen az életével, és mi magunk is, az életünkkel és mi magunk is. Adunk vagyok egy kicsit vissza, hogy ezt a kérdést megmutassam, vagy bemutassam keresztény szemszögből a teremtésig. Nem fogom végigvenni minden fejezetét a Bibliának, ezt megígérem, de ki kell emelni rögtön az elejéről valami fontosat. Azt mondja, hogy a teremtés első lapjánál az Isten, hogy megteremtette az Isten az embert a maga képmására, hangsúlyozom, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Szakadjatok, szakasodjatok, töltsetek be, és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halaim, az én madaraim és a földön minden élőlényem. Azután ezt mondta Isten, nektek adok minden makhoz a növényt, és minden fát. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen, jó. Ebben a rövid leírásban három nagyon fontos dologra szeretnék utalni. Négyre. Két másállá teremtett bennünket, uralkodjatok, nektek adott mindent, és végül azt mondta, hogy minden igen jó, minden, amit alkotott, igen jó. Az Isten két másállítért az Édenkertben természetes volt az alkotás, a megismerés és az egység az Istennel. A bűnösszet után, amikor az ember gyakorlatilag fellázadt és szembefordult a Teremtő és ő szerető Istennel, akkor gyakorlatilag megromlott minden. Isten megátkozta a munkát, a gyereknevelést, a családot, tulajdonképpen a kapcsolatokat, és gyakorlatilag azt jelenti ez, hogy innentől kezdve meg kell küzdeni mindenem. Fáradtsággal lehet és kell helyreállítani azt a teremtést, ami jónak indult. Az Istennek való szorosi személyes kapcsolat ugye megszakadt, ennek a hiányában elveszítettük a tájékozódási pontunkat. Már nem tudjuk, hogy hova kell tartanunk egész pontosan. Találhatjuk, hogy mi a cél, kinek mi, mondjuk. De fogalmunk nincs igazából, hogy milyen felső célt kövessen az életünk. Ráadásul az Isten megüresedett helyét az életünkben és az elménkben betöltöttük bálványokkal, amik pillanatnyi örömöket és vigasztalásokat adnak nekünk, de nem Istenek, és hamis igazításra szolgálunk. De Isten ezzel együtt nem mondott le rólunk, és a helyreállításunk első lépcsőjéként törvényeket adott, hogy azok szerint éljünk, hogy azok megtartására visszataláljunk hozzá. Visszataláljunk a küldetésünkhöz, és megtaláljuk az életünk értelmét. Amikor azt mondja, hogy szeresd azért az Urat, a te Istened, a teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, illetve a többi parancsolatban, ami együttesen mi fordíthatunk rá, tiszteld a feladatodat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Urad neked ebben, arról beszél, hogy van egy nagybetűs élet. Tartsd be a parancsolatokat, és akkor részed lesz a nagybetűs életben. És hosszú ideig élhess azon a földön. Legalábbis próbáld ki, próbáld meg. Tehát te, miről szól az előadás paradigmája szerint? Hogy az a törvényeket, az Isten igazságokat helyez az életed középpontjába. A törvény azonban csak azt tudta megmutatni, hogy mi a jó, mi a helyes út, de az erőt nem adta meg hozzá. Sőt, azt tette nyilvánvalóvá, hogy ami Isten szerint jó és helyes, ezt magunktól nem tudjuk megtartani. Megmutatta, hogy a cselekedeteinket ugyan fényezhetjük, és alkothatunk szabályra új szabályt, és betarthatjuk azokat, és megpróbálhatjuk, de a szívünk mélyén továbbra is lázadók vagyunk. A motivációnk sajnos jobban nincsen változik. A cselekedeteink, legfőképp a motivációnk sosem lesznek elég tiszták, és nem lehetnek elég tiszták, elég jók ahhoz, hogy a Szent Istenhez közünk lehessen, és közel kerülhessünk hozzá. A hegyi beszédben ráadásul még Jézus azt mondja, hogy legyetek tökéletesek. Tehát nem csak le kell tartani a törvényt, hanem azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát olyan magas emeli a mércét, ami teljesen felérhetetlen. És ezt Isten tudta. Tudta ezt. És ezért adta a keresztre Jézust, a bűntelen, a hibátlan bárányt, azért áldozatul és megváltásul, hogy a mi bűneinktől nem legyünk szabadítva. Azért, hogyha ezt mi hálával ezt a helyettes áldozatot, tehát az értünk, a helyettünk hozott áldozatot elfogadjuk, akkor igazán legyünk Isten előtt. Történt egy nagy csere, ami azt jelenti, hogy az Isten igazságát, ami Krisztusban volt, tehát Krisztus igaz volt Isten előtt, ránk ugyanakta, ránk adta az ő tiszta ruháját, a mi bűneinket, a mi szennyes ruhánkat viszont levette rólunk, magára vette, és ezért meg kellett volna a keresztül. Mit jelent ez? Az, hogy helyreállt a személyes kapcsolatunk Istennel. Mert hogyha ezt mi hittel elfogadjuk, akkor mi Isten szeretett gyermekeivé válunk, ahogy Krisztus is az. Ahogy Krisztus is az. Tehát nem meg kell küzdenünk azért, hogy igazak legyünk, azért, hogy szeretettek legyünk az Isten által, mert Jézus megküzdött értünk. Mit jelent ez? Az, hogy Isten újra küldetést ad nekünk. Amiről azt mondta, hogy én teremtettem egy jó világot, akkor te munkád, neked adok benne mindent, uralkodj felette, műveld a kertet. Abban most újra azt mondja, hogy jöhetsz, gyere vissza, állj be a munkába. Állj be a munkába, végezd értelmes életet. Én egy értelmes életet bízok rád. Egy olyan életet, amit csak te tudsz megvalósítani. Annyira egyedi dolgunk van ezen a világon, ezen a földön, amit csak mi tudunk betölteni és megvalósítani. Felruházott bennünket ráadásul talentumokkal. Ezt aki tudja, aznak jó. Aki nem tudja, az keresse meg, mert Isten talentumokat adott nekünk, tehetséget, képességeket. Lelki ajándékokat adott nekünk, mint a tanítás képessége, lelki ajándékokat adott, mint a szolgálat képessége, vagy a vezetés képessége. Egy csomó dolgot, amit arra használhatunk, hogy másokat szolgáljunk vele. És Isten azt mondja, hogy gyere, csináljunk. Tehát, ami a tökéletes Isten tökéletes teremtésében élünk, ami persze megvan ott, de feladatunkkal az, hogy ezt helyreállítjuk, akkor milyen hozzáállásunk kell, hogy legyen a feladatunkhoz, a dolgunkhoz, az életünkhoz, a családunkhoz. Én szerintem teljes elánnal és teljes szenvedéllyel kell tenni azt, amit teszünk, amire el vagyunk hívva. Nem félig meddig, meg nem várni a megváltást és a megoldást rossz értelemben, bocsánat, hogy ezeket a szavakat használom, hanem igenis a kezünkbe venni azt, amit a kezünkbe lehetünk, felelősséget vállalni az életünkkel, mert nem szabad visszaérnünk a hittel, és amikor Isten azt mondja, hogy a kegyelméből élünk, és a kegyelméből élhetünk, és amikor Isten azt mondja, hogy ő szuverén úr, ez igaz. A szuverenitását mindig akkor látjuk meg, amikor a múltunkra nézünk, amikor a megtörtént dolgokra nézünk, akkor látjuk, hogy Isten ott volt az életünkben. Ez alapján hiszük is ezt. De amikor előre nézünk, akkor mindig meg kell gondolni azt, hogy mit teszünk. Át kell gondolni, és felelősen döntéseket kell hozni. A keresztény hit az nem arról szól, hogy várjuk a sűrgalomot, hogy a szájunkba repül. Bocsánat, hogy ilyen keményen fogalmazott, de sajnos nagyon sokakat érint ez a kérdés. Én magam is eltöltöttem éveket ebben az állapotban, hozzá kell tegyem. Hanem a keresztény élet arról szól, hogy hisszük azt, hogy Isten velünk van, hisszük azt, hogy bennünk él, ő a megtérésünkkel együtt, amikor mi befogadjuk őt, szó szerint az Isten fogadjuk be. A Szent Lelke által bennünk él, és munkálkodik. Ezáltal nekünk nem csak törvényeink és parancsolataink vannak, amik úgy nagyjából eligazítanak, de bennünk van az erő. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, ha hiszünk abban, hogy kaptuk az ő Szent Lelkét, akkor bennünk van a megvalósításhoz szükséges erő, bölcsesség, szeretet. Tehát ki kell lépnünk hitben, és átalakítani ezt a világot. Hogy ne az legyen a keresztényekről a benyomás a világban, hogy szerencsétlen flótások, akiknek mindig csak bajaik vannak, akik annyira szerencsétlenek, hogy oda menekültek a templomba, nem erről van szó. Persze, van arról is szó, hogy oda menekülhetünk, és nagyon sokan menekültünk, nagyon sokan lettünk hív, Krisztus hívők, hogy oda menekültünk a templomba. De a hajó nem azért borgonyoz a kikötőbe, és nem azért javítják meg, farítsálják meg, meg teszik rendbe, hogy egész hátralévő élettartamát ott töltse, hanem a hajónak kint a tengeren van a helye. A hullámok között, ahol néha életveszélyes hullámok jönnek, kőkemény megpróbáltatások. És igazából a legkomolyabb jelenformálás az akkor történik meg az életünkben, amikor a legnagyobb nehézségek ellen, amit Isten megenged, hogy megtörténjen velünk, hűségesen és kitartóan bízunk abban, hogy ő munkálkodik, és mi pedig vele munkálkodunk. Egy fél mondatot engedjetek még meg zárszóként. Nekünk mi nem azért teszünk valamit, nem azért kell tegyünk valamit, hogy legyünk valakik. Nem azért, mert vagyunk valakik. Mert Isten azt mondta, hogy mi a szeretett gyermekei vagyunk. Ez a mi identitásunk. Ez a mi biztonságunknak és az értékességünknek, a fethetetlenségünknek a forrása. Néztünk itt már egy filmet, nagyon sokszor idézzük a Tűzszekeret című filmet, amiben ugye két futóról szól. Az egyik azért fut, hogy abban a 10 másodpercben megmutassa, hogy ő valaki. A másik egy Erik Lüderman nevű fickó, valós történelmi személy. Ő azt mondja, hogy én azért futok, mert Isten gyönyörködik bennem, amikor futok. Hogy úgy érzem, Isten gyönyörködik bennem. Tehát én arra hívok mindenkit, és arra bátorítok mindenkit, hogy fussuk meg az előttünk lévő küzdőpályát, mert az Isten gyönyörködik bennünk. Én azt gondolom, hogy nem foglalkoznék azzal, hogy most összehasonlítjuk a keresztény érdekkel Kovinak a könyvét tételesen. Azért hálát adok Istennek, hogy egy ilyen emberen keresztül, mint ez a Stephen Covey, aki nem egy keresztény ember, olyan igazságokat tud rámutatni, olyan Isten olyan bölcsességet adott neki az általános kegyelme alapján, amiből mi keresztények is tanultunk. És ha szabad ezt mondanom, egy Szerintem ez mindenkire rábízom, magunkére a teendő paradigma, hogy mindenkitől lehet, hogy érdemes tanulni. Azt hiszem Pál apostol mondja azt, hogy mindent vizsgáljátok meg, ami jó, azt tartjátok meg, ami nem jó, dobjátok el. De azt mondani, hogy minket nem érdekel semmi más, csak a Biblia, az engedjétek meg, hogy korlátozottságnak minősítse. Köszönöm a figyelmeteket, Isten áldjon mindenkit, köszönöm, hogy meghallgattatok, és köszönöm Istennek, hogy nekem előtt rajtam, mert ha tudnátok, hogy az elmúlt két napban mindenten keresztül jönnek az előadások a kapcsán, akkor nagyon csodálkozottok.